Isten hozott benneteket, szervusztok! Akkor, és tudjátok, azért jutottunk el Hamu Pipőkéhez, mert ő nagyon jól mutatja azt, hogy mit jelent, amikor valaki a három kötődési stílus közül az egyikben van benne, hát mindegyik általában az egyikben van benne, de ugye nagyon sajátosan valamelyikben van, és aztán azt is láttuk rajta, hogy a kötődési stílus az meghatároz, illetve valamiképpen megjellegez egy életpozíciót. Hogy a háromféle kötődési stílus, amelyik közül egy biztos, hogy a leginkább jellemző ránk, a biztosan kötődő, azután a bizonytalanul kötődő, és aztán az elkerülő módon kötődni akaró, nem akaró, elkerülő valaki. Tehát három kötődési minta itt a sejtjeinkben, az agyunkban, mint valami alapmodell, és mindent meghatároz. Segít nekünk az életet értelmezni, a helyzeteinket megérteni, de közben el is vág bennünket a valóságtól, mert csak a modellen keresztül tudjuk látni a valóságot. Tehát ez volt a három kötődési stílus. És a három kötődési stílus négy életpozíciót jelöl ki, ugye az én oké vagyok, te oké vagy, aztán ez a biztosan kötődő kevesek. Szóval második bizonytalanul kötődő, hát ő a mi hamű popókánk, szegényke, ugye mert ő azt mondja magáról, én nem, de ha jön az a herceg. Ó, tehát én nem vagyok, én negatív vagyok, de a herceg pozitív, vagy királyfi, vagy nem tudom. Na szóval, és akkor az elkerülő kötődési stílushoz pedig két életpozíció társítható, vagy az egyik, vagy a másik, és a negyedik, szintén az elkerülőhöz kapcsolódó életpozíció, hogy ennek a pozitív változat, melyikünk a szerencsétlenebb, de akkor aztán lehet azon harcolni, hogy ki inkább az áldozat, és hát szóval na, az élet színes, tehát nagyon sokféleképpen lehet rontani, tehát hogy itt tartunk, és ezt az egészet azért nézzük meg a hamu pipőkével kapcsolatban, hogyha valakinek egy ennyire begyakorlott életpozíciója van, hogy akkor, hát ez a mese milyen jól leírja azt, hogy hát függést, vagy megkötözöttséget, vagy nem tudom mi, előre jól látható sors alakulást fog kijelölni. És itt járva eljutottunk oda, hogy amikor hamu pipőke úgy dönt, hogy valamiképpen fejlődni szeretne. Hogy neki ebből elege van? Valamit kéne csinálni. És akkor a legjobb út az úgy tűnik afelé vezet, hogy megpróbálja a alap élet pozícióját megváltoztatni. Vagyis azt, hogy én negatív vagyok, és te pozitív vagy, ezzel valamit kezdeni. Azért, mert ugye látszólag az két külön pozíció, hogy hamupipőke azt mondja, én pozitív vagyok, de én negatív vagyok, te pozitív vagy. A császárfi meg azt mondja, hogy hát ez pont fordítva van. Én vagyok pozitív, és te vagy negatív. Na de ez hamupipőke felé nézve azt jelenti, hogy mind a ketten ugyanazt gondolják. Ezzel ez a nehéz, hogy mind a ketten ugyanazt gondolják, és ezért a hamupipőke megerősödik a saját pozíciójában. Ez addig szokott menni, míg aztán hamupipőke ki nem készül. Eddig szokott menni. Tehát amikor annyira boldogtalan nem lesz, hogy már most valamit akar ezzel kezdeni. És mi történik ilyenkor? Ugye mondtam, hát elkezd rivalizálni. Hát ha otthon rivalizál, hát jó, de a kapcsolatnak nem szokott jót tenni. Tehát ahol csak érek, belerugok a férjembe. Aztán azt is lehet, férjembe nem kötök bele, gyerekeimbe rugok bele. Hát jó. Anyós. Na de mégiscsak, ő a királynő. Szóval nem. Ugye após se bántjuk, mert levágja a fejecskénket. Szóval nem, annyira nem. Tehát érdemes akkor a pozícióink megváltoztatását hát kint kezdeni. Ahol nem vagyunk ennyire sérültek, ahol nem olyan helyzetben vagyunk, mert hogy az intimitás nem olyan nagy, hogy ez az életpozíció olyan drasztikusan és radikálisan beleszóljon abba, hogy az életünket hogy vezetjük. Ezért aztán hamupipőke, hát mit csinál? Alapítványt hoz létre, ez a minimum. Ezt jól tudjuk, és akkor hamupipőke egyszer csak egy ilyen ügyes valaki lesz. Ügyes, mit tudom én, mi lesz? Hát, mi szokott itt a nehézség lenni? Az élet nem egyszerű. Tudjátok, milyen az élet? ágas-bogas. Tehát hamupipőke ilyenkor gyakran a másik végletbe esik. Ugye? Megörül neki, hogy osztályvezetővé nevezték ki. Na most képzeljük el, tehát hamupipőként kitör a gőg, és azt mondja, ha-ha, kezemben vagytok. És akkor lealázza, legyalázza őket. Mi szokott történni? Hát a hamupipőke még csak ebben az ösztönös, rivalizálok, győzök, mégiscsak én vagyok az oké. Ugye erről már van egy alapélménye, mert a nővéreit legyalázta a bálba, nem is egyszer. És ez nagyon alapélménye lett. Hoppá, hoppá, lehet azért győzni, csak nem könnyű, hogy éjfélkor vissza kell változni. De ameddig a munkaidő tart. Ugye hamupipőke már nem délig, hanem mondjuk délután 4-ig, 5-ig, 6-ig, ugye? Mi ennek a következménye? Hát elég katasztrofális az, hogy azt gondolják róla, mert kívülről így tűnik, hogy hamupipőke egy másfajta alappozícióban van, mégpedig abban, hogy én oké vagyok, te meg nem vagy oké. Szeretni fogják hamupipőkét? Aki, amikor munkába megy, fölölti magára a varázslatos király kisasszony gúnyáját, akit nem lehet legyőzni, mert ő nyert a bálban. Hát utálni fogják. Ezért szokott aztán az történni, hogy hamupipőke hihetetlen, fáradtan hazamegy, és romokban hever. Ugyanis ez a pozíció, hogy én vagyok oké, és te nem vagy oké, nem az övé. Ez egy fölvett ruha. Ez nem az övé. Ezért amikor ő ezt éli, akkor a kezdetek kezdetén és utána is ez tőle még egy idegen helyzet. Nem tudja igazán élvezni, mert ott a feje mélyén, a gyomra rejtett zugában az van, ki fog derülni, hogy nem így van. Szóval a hamupipőkében egy zsigeri rettegés van, hogy egyszer lebukik és kiderül, hogy mégse ő, és mégis a nővérek, vagy egy harmadik nő, mindegy, de hogy nem ő. Ezért aztán akkor jár jól a mi hamupipőkénk, hogyha közben folyamatosan észnél is van. Tehát ezt nem tudattalanul csinálja a munkahelyén, győz a, mit tudom én, kollégái fölött, hanem kellő és reális megerősítést kap a környezetétől minden olyan helyzetben, amelyben valóban sikerült átélnie, hogy na, jó vagyok, sőt ezt a dolgot én jól oldottam meg, és lehet, hogy te nem is tudtad volna. Ha ez a realitás szintjén tud maradni, és ő közben nem veszti el ezt a realitást, akkor tud nagyon jól fejlődni. Ez lenne tehát hamupipőkének az útja. Mi történik belül? Mert eddig csak arról beszéltünk, hogy mi történik kívül. Tehát jó, rivalizáljon nyugodtan. Nyugodtan érezze át, hogy hatékony, meg megy neki. De ha mindig minden áron győzni akar, akkor veszít végül. Mi van belül? Hamupipőke életében a nagy fordulatot az adja, hogy rájön. Hát kétféleképp is tudom mondani. Mondom, mondhatom szépen, meg csúnyán. Hát ha csúnyával kezdem, akkor hamupipőke rájön, hogy jó tündér nincs. Tehát ne várjuk azt a jó tündért, hogy majd az jön, és varázspálcájával csiribi, csiribá, egyszer csak pozitív, pozitív alappozíciójú hölgyeménnyé varázsol. Mikor hamupipők erre rájön, hogy ez így sose lesz, akkor rájön, hogy neki egy folyamatos munkája van saját magával. Köszöni szépen a külső megerősítést, de tudja, hogy ez sosem lesz elég. És ezért folyamatosan reflektál magára, és dolgozik magán, ahogy ezt a kifejezést szoktátok utálni. És ez így megy 20-30 évig. Ez van. Ez a csúnya megoldás. Ha egy picit még ott maradunk a mese varázsában, akkor azt mondhatnám, hamupipőke valami nagyon fontosra jön rá. Létezik a jó tündér. Itt benn. Ez hamupipőkének a nagy fölismerése. Én magam vagyok a jó tündér. Csiribi, csiribá, majd én segítek magamon. És ez a csiribi, csiribá 20-30 évig tart, mert még kezdő jó tündér. De miután a realitás érzéke is nő, ezt el tudja fogadni, hogy egy kezdő jó tündér, mire belejön itt az átváltoztató művészetbe, el kell telnie 20-30 évnek, de a csoda megtörténik. Valahogy így. Most akkor egy újabb, nagyon elgondolkodtató fölismerés. Azok, akik mindenféle ilyen terapikus, meg analitikus, meg csuda tudja milyen tapasztalatokat szereztek, azt mondják, hogy de jó lenne, ha az átalakulás a hamupipőkének, a nem tudom én, varázslatos király kisasszonyjá, aki már nem változik csúfbékává, soha, úgy menne, hogy én negatív vagyok, te pozitív, és utána egy nagy lépéssel én is pozitív vagyok, meg te is. Ugye ez lenne a jó, de ilyen meg nincs. Ugye erre mondtam, hogy azt, hogy ez a folyamat egyetlen lépéssel történjen, ezt legfőjebb a megtérés, más nem megtérés. Azon kívül a megtérés nem biztos, hogy vallásos megtérés. A megtérés alatt minden olyan lelki folyamatot értek, ami a személyiség átrendeződésével jár. De hát a vallásos megtérés szokott a leglátványosabb lenni. De természetesen van erkölcsi megtérés. Valaki egyszer csak rádöbben, hogy gazember volt. És nem lesz hívő, csak egy ilyen mély fordulat után azt mondja, hogy már pedig én az igazságot nem hagyom el. Ó, ez egy erkölcsi megtérés. Azért a 20. század második fele mutat ilyen példákat. Ó, igen, diktatúra alatt történtek ilyen erkölcsi megtérések. Nem lett hívő, de az megtérés, hogy a személyiséget radikálisan átrendeződött. És létezik például esztétikai megtérés. Az nagyon izgalmas. Mondjuk az illető, aki a Louvre megtekintésére 5 percet szánt, következő évben egy hétig ott. Hát az esztétikai megtérés, amit az idézett neki elő, hogy a Louvre előcsarnokában egy poszteren látott egy szép festményt. Tehát létezik esztétikai megtérés is, és miután ezt most bőségesen kifejtettem, számotokra tovább is léphetünk. Szóval, hogy megy az út? Hogy tud hamupipőke negatív-pozitívból pozitív-pozitív életpozícióba kerülni? A tapasztalat azt mutatja, hogy abból, hogy én nem vagyok oké, hát és te igen, ebből a következő legjárhatóbb lépés az az, hogy a legkönnyebb lépés abba az irányba megy, hát én továbbra se vagyok oké, de te se. Ez talán, hogy mondjam, most ugye tapasztalatainkra hagyatkozunk akkor. Tehát mikor valaki úgy mond, igen, én, meg minden, és akkor egyszer csak így egy ilyen 15-ös tartós energiatakarékos izzótig bekapcsolnak. Tudjátok, milyen lassan kezd világítani. Ilyen, tehát nem ajánlom például, hogy mondjuk, ha egy fél perc alatt szeretnénk megtalálni a szobában egy elveszett tárgyat, tehát az energiatakarékos izzóval azt nem lehet, tehát mert fél perc alatt lesz világos. Tehát zseblámpa plusz energiatakarékos izzó. Szóval a legkönnyebb út az mégiscsak az, hogy földereng, hogy hát mi lenne, hogyha nem csak én lennék, hanem te is. Ez. És ezzel semmi baj nincsen, mert ez tulajdonképpen a realitás felé vezető fontos lépés. Hiszen eddig idealizálta a császárfit. Hát az reális volt, hogy a császárfi egy nagy szám. És én, hát az se reális. Férfiakban pedig ösztönösen milyen indulat jön, rendezzünk vissza mindent. És ugye akkor mindenféle nemes és nemtelen eszközzel bebizonyítja logikusan, hogy miért is csak hülye a felesége. Ugye ez szokott lenni, ez. Ez az első lépés. Ez egészen a krízisig tudja elvinni hamupipőkét, szegényt. Nem is csoda, hogy hát a mese erről nem szól. Képzeljük el, hamupipőke fekszik az ágyán, már második éve nem kell föl, asztalánál 50 szem gyógyszer, és akkor reggel, ha egyáltalán fölbír kelni, elgondolkozik azon, hogy most bevegyem, ne vegyem. Ez a hamupipőkének a mélypontja, mert eddig hitt abban, hogy valaki őt meg tudja menteni. Ezért rohan a bálba. De mi van akkor, mikor rájön, hogy hát akkor depresszióba esik. És itt, hogyha a mélypontról kijön, akkor nem jut még el oda. Nem, mert akkor meg kell erősödnie. És a megerősödés lépése az, hogy rájön, hogy pont fordítva van minden. Én vagyok oké, és te meg nem. Ez. Férfiaknál ez se könnyű kibírni. Tehát azért férfi legyen a talpán, aki mellett egy hamupipőke föl tud nőni. Az férfi munka. És akkor legvégül van csak az, legvégül, ha csak a halál el nem választja őt ettől a fázistól, hogy hát, na jó, te is pozitív lehetsz. Ugye, de azért annyira nehéz ezt a végső lépést megtenni, mert hamupipőkében nyilván ez az utolsó lépés kelt egy nagyon nagy félelmet, hogy minden vissza fog rendeződni. Ha megint közel kerülök a császárfihez, talán majd megint bealáz, és még nem vagyok elég erős. Ezért azok a hamupipőkék, akik eljutottak oda, hogy nekiindultak a fejlődésnek, de a férjük az meg sem moccan, és ő továbbra is kitart, hogy ő az okos, és nem ért, hogy miért jár pszichológushoz. Hát akkor van esélyük, hogy ne váljanak el, ha a nő meg tud erősödni annyira, hogy ne befolyásolja őt radikálisan a férfinek a szemléletmódja. Akkor. De még akkor is nagyon nagy kérdés, hogy képesek lesznek-e az intimitásra. Ugye, hiszen hát azáltal nem befolyásol engem annyira a férjem, hogy tudok tőle távolságot tartani, és elég erős vagyok magamtól is. Az intimitás meg pont arról szól, hogy megengedem neked, hogy olyan pszichés funkciókat gyakorolj az én életembe, amiket egyébként én is bírnék. Te nyugtass meg, te dédelges, te szeres, te mondd, hogy híha, nagyon nehéz. Ismertem nagyon olyan nőket, akik ilyen vallásos egyéb meggyőződésből végigjárták ezt az utat, és végül is oda jutottak, hogy nem váltak el, de egy bizonyos fokú, egy ilyen férjüket szerető távolságtartásban éltek. Nyilván ott egy mély intimitásra már így nem nagyon tudott sor kerülni, de valóban nagyon hitelesen utána szerették a férjüket. Ezt lehet. Lehet. Ugye a másik megoldás, és ez főleg inkább még a gyengébb helyzetben lévő gyógyuló hamupipőkére vonatkozik, hogy azt mondja, hogy nagyon jó úton vagyok, és hogyha én állandóan ehhez a férfihez kell, hogy hazamenjek, ezt nem látom, hogy meggyógyulok-e valaha. Szóval ez valahogy, meg, vagy nem is akarom. Szóval, hogy miért menjek haza mindig egy olyan férfihez, aki engem, ez miért kell ezt nekem csinálni? Tehát nincsenek gyerekek, könnyebb, ha vannak, úgyhogy mély együttérzésem minden hamupipőkével. De mély együttérzésem az inflálódott, fölfuvalkodottkal is. Jaj, de nehéz nektek kigyógyulni ebből, hogy én oké vagyok, te meg nem, és állandóan így megerősíteni magam. Hát azt hiszem, hogy erről ennyit akartam. Szóval folytassuk akkor a végkövetkeztetéseinket az intimitásra vonatkozóan. Ugye ez az a pont volt, hogy szükség van a világról alkotott képünk radikális megkérdő jelezésének képességére. 5. Az intimitás felé vezető úton szükségszerűen találkozunk önmagunk árnyékával. Vagyis, hát erről már sok-sok-sok szó esett, nem tudunk egy mélyebb intimitás készségre jutni, ha nem merünk találkozni a saját gyöngeségeinkkel. A saját olyan tulajdonságainkkal, adottságainkkal, félelmeinkkel, ha ezekkel nem merünk találkozni, az életpozíciónk és a kötődési mintánk nem tud megváltozni. Ezért bizonyára nagy bátorság szükséges ehhez. Amikor valaki életpozíciót vált, vagy kötődési mintaváltásban van, nagyon nagy szüksége van külső támaszra. Nagy szüksége van. Természetesen fontos, hogy fölismerje, hogy a tündér bennem van, de akkor is külső támaszra szükség van. Ez. És miért is van erre a támaszra szükség? Mert lehet, hogy az én pozícióm az volt, hogy én hülye vagyok, te meg okos, és már rég rájöttem, hogy ez nekem nem jó. Csak hogy a személyiségemnek a folyamatosságát mégiscsak ez a pozíció biztosította. Hogy én egyáltalán tudhattam azt, hogy ki vagyok én. Hogy én egyáltalán valahogy tájékozódtam a világban, azt mindig a pozícióm alapján tudom megtenni. Mindegy, hogy az a pozíció közben tönkreteszi az életem, de közben az adja meg a személyiségemnek az állandóságát. Szóval, hogy a leglehetetlenebb, katasztrofálisabb kötődési mintából való kilépés is, az önmagam elvesztése és körülbelül a halál félelemhez hasonló érzéseket hozhatja elő. A racionalitás és az értelmes belátás ellenére is. 6. Fontos, hogy készség szinten tudjunk bánni a magunk és a másik érzelmeivel. Ez az út is egy királyi út. Ha valaki megtanul mit kezdeni a haragjával, a félelmével, a szomorúságával és az örömével, és a társának a haragjával, szomorúságával, félelmével és örömével, ezen az úton is mehetünk. Ha ezt valaki, ha csak erre, életpozíció, kit érdekel, kapcsolódási minta, csak az érzelmekre, ha valaki ráfekszik, nagyon bejön. 20-30 év múlva? Hát az se gyorsabb, de már néhány év után vannak látványos eredmények. Tényleg? Olyan, jaj, tudjátok, volt nálam valaki, Egy olyan valaki volt, aki azt mondta, klasszikus hamupipőke. Tehát belenézett a tükörbe, és mit látott? Rudbékát. Nem az, de ő azt látja. És akkor egyszer csak azt mondta, na nekem ebből elegem van, ez volt körülbelül másfél évvel ezelőtt. És azt mondta, én akkor most személyiségfejlesztés, önismereti munka, nekem ebből elegem van. És közben mit élt át? Közben és folyamatosan az volt benne, hogy ő egy értéktelen, ő neki sose lesz férje, tíridír, ezt élt át, és bolyongott, és egyszer csak jön hozzám, ki van virulva. Ezt tudjátok, olyan jó ám. Szóval, hogy ránézek valakire, aki mondjuk már sokatszor jön, és úgy egy pillantásra lehet látni, hogy az egész ember kicserélődött. Teljesen más. Nem tudnám megmondani, hogy miben más, mert egyetlen részlet sem különösebben más. Úgy, ahogy van, az egész ember más. És megtörtént, másfél évet dolgozott magán, addig nagy szenvedés, nyüglődés, és puff, egyszer csak egy fordulat. És azt mondta, hogy én ronda vagyok, ez vagyok én. És akkor egyszer csak bement a turkálóba, és akkor azt mondta, rájöttem, hogy közön van a mellemhez. Micsoda fölismerés, milyen nagy dolog ez. Ó, hát ki volt virulva, sugárzott. És ez pontosan olyan, hogy itt történik egy előrelépés, és akkor, és egyszer csak azt mondja, hogy hát én el tudom hinni, hogy valaki belém szeret. Hát ez miért ne lehetne így? Ez egyszer csak hihetővé válik valami, ami addig teljesen hihetetlen volt. 7. Az intimitásból adódó sebezhetőség vállalása. Hát azért ezt érintettük sokféleképp. Egy Mary Louise von Franz nevű asszony zseniális könyveket írt, zseniális könyvek jelentek meg tőle. Azt mondja, hogy a nők most olyan úton járnak, ahogy ő látja, hogy ők is kezdenek az intimitástól távolságot tartani. Tehát szerelem nélküli párkapcsolat, hogy ez egy trend, hogy hogyan tudunk intimitás nélküli párkapcsolat. Ami persze a női természet totális tragédiájához vezet. Tehát ha valamit belül el tud pusztítani egy nőt, akkor ez a kettő biztos. És ezt egy nő mondja, nem én okoskodok, nem a pap mondja. Egy öreg analitikus hölgy. Emögött nyilván az van, hogy jobb a békesség. 8. Képesség fejlesztése a hiteles kommunikációra és önreflexióra. Nagyon érdekes listát írtak kommunikációs szakemberek arról, hogy mik a teljesen defektes kommunikációnak az ismérvei. Nem fogom most ezeket mind elmondani, csak egyet kiválasztottam belőle, mert az mutatja meg legfrappánsabban, hogy mikor van baj, és mikor van kisebb baj. Ez pedig az, hogy amikor folyik egy olyan kommunikáció, ami sehova se vezet, és közben a felek nem ismerik föl, hogy folyik egy kommunikáció, ami sehova se vezet. Ilyenkor van a legnagyobb baj. Ez a döglött kommunikáció egyik klasszikus ismérve. Ez alatt azt is érthetjük, és talán így még értelmesebb lesz ez a mondat. Ha képes vagyok arra az önreflexióra, hogy amit az András mond nekem, azt nem értem. Ez a kulcs, hogy rájövök, hogy amit az András mondott nekem, azt bár én valahogy értettem, de nem biztos, hogy az Andrást értettem. Mikor valaki nem képes elválasztani azt, hogy valahogy értettem, amit mondtál, attól, hogy te mit akartál mondani. Ezeket muszáj tudni elválasztani, különben sose lesz intimitás, egymást rugdossuk majd. Ezért volt Rogersnek ez a zseniális gondolata, a legkatasztrofálisabban kommunikáló feleknek úgy segített. Azt mondta, ahol már ilyen teljes reménytelennek tűnt a helyzet, akkor mehetnek tovább a beszélgetésben, ha... És ezt a gyakorlatot csináltatta velük, egy iszonyú macerás gyakorlat. De hát, ha valaki gyógyulni akar, azt csinálta. Mondjuk a férfi azt mondta, jaj, drágám, annyira jó lenne, hogyha elmennénk együtt korizni. A feleség erre nem reagálhatott, hanem el kellett mondania, hogy szerinte a férje mit akart mondani. Azt mondta, te most azt mondtad nekem, hogy már nagyon utálod azt, hogy mindig visszautasítalak, mikor korizni hívsz. Szóval mire a férfi azt mondja, nem ezt mondtam. És akkor a férfi nem segített, akkor a nő megint. Akkor azt akartad mondani, hogy a korizásnál nincsen jobb sport. nem. És addig kell mondania ebben az esetben a nőnek, hogy szerintem te azt akartad mondani, míg a férfi azt nem mondja, hogy igen, ezt akartam mondani. És a nő akkor válaszolhat. És akkor mondom, és a nő azt mondja, hogy nem megyek. És ilyenkor szokott kiterülni. Hát az volt a kérdés, jössz velem korizni? Erre az a válasz, hogy nem megyek, éppen megfelelő válasz. A kérdés, hogy akkor most azt mondja, akkor ezzel azt akartad mondani, hogy rosszul korizok? Nem. Akkor talán azt akartad mondani, hogy kinőtted a koricipőd, és nem voltam elég figyelmes, hogy új koricipőt vegyek neked? Akkor azt akartad mondani, hogy ma nincs kedved? És így eléldegélnek. Nagyon jó, de mókás ez, de iszonyú font. Hát szóval, na, akkor 9. Viszonylag szabadon választani, hogy mitől függjek. Tehát, hogyha most a legreálisabb mondatot várjátok tőlem, úgyis függünk. Ki az, aki szabad? Ki? Hát a szabadságszobor. Azon kívül senki, valamennyire, mindenki valamennyire szabad, és valamennyire autonóm, és valamennyire nem függ. Ezért az embernek az a lehetősége, hogy reális, és ezt belátja. És utána azt mondja, hogy akkor legalább amennyire szabad tudok lenni, szeretnék szabad lenni, és amennyire legalább meg tudom választani, hogy kitől és mitől és mennyire függjek, és ez hogyan legyen az életemben, hát annyira szeretném ezt én megválasztani. És szeretnék aztán ez alapján élni folyamatosan. Szerintem ennyit tudunk tenni. És ez elég is. A tárgykapcsolat elméletnek van egy zseniális meghatározása az önismeretről. Ezt elmondom nektek, szó szerint megtanultam. Önismeret. Interpersonális térben megvalósuló hiedelemrendszer. Nagyon zseniális, elmondom még egyszer. Ugye, interpersonális térben megvalósuló hiedelemrendszer. Szóval, zseniális. Interpersonális térben, vagyis mindenképpen kapcsolattól függ az önismeret, ott teremtődik és ott erősítődik meg, és hiedelemrendszer az egész. Ezért tehát az a szabadságunk, hogy egy új hiedelemrendszerre váltsunk, ami még a legokébb. Akkor most egy rövid átvezetés. Ígértem nektek, itt most szinte befejeztük, de azt ígértem, hogy ha ezt a témát lezárjuk, akkor utána azt néznénk meg, hogy ha több generációs családtörténeteket nézünk, az mit jelent az ember sorsának alakulására nézve. És most ugye nagyon koncentráltunk a picikor, gyerekkor és szülő kapcsolat. Ez pedig bennünket már egészen a serdülőkorig fog elvinni. Serdülőkor, a felnőtté válás, hogy hogyan tudunk ebből a meghatározottságból kilépni, ez pedig a jungi komplexus elmélet alapján fogom elétek tárni. De ahogy már olvasgatom ezt jó régóta, egyszer csak megcsömörlöttem. Rájöttem, hogy ha most ezek után belekezdünk ebbe, akkor padlót fogunk fogni. Olyan sok lesz, ez már nem fog lemenni a gyomrunkba. És ezért legyen most egy pici kis átvezetés, és ezért hadd beszéljek mondjuk egy alkalommal, vagy másfél, most tudom, hogy állunk, a vallásosság és az intimitás viszonyáról, egy picit már most megint mélyebben, egy csomó kutatást, azoknak eredményét hoznám ide, és akkor ez egy kicsit átvezet bennünket, hogy ne már állandóan, már ilyen, nem is tudom mi. Tehát, hogy másképpen látni a dolgokat, erről szeretnék nektek felolvasni egy hirdetést. Azt mondja, bestsellerek, bestsellere. Évszázadok óta az eladási statisztikák élén. Egy nép a történelem viharában, vérfertőzéstől testvérgyilkosságig, csodák és borzalmak 1600 oldal fűzve, a neves szerző gárda első és máig legnagyobb sikere. Néhány kritika, alapmű, 16. Benedek. Látom, már rájöttetek. Végre egy hiteles ábrázolás az özönvízről. Erik von Däniken. Az elveszett Friedláda motívum sokkal kidolgozottabb, mint Spielbergnél. Susan Sontag. Az időnként eluralkodó világvége hangulat ellenére derűs optimista mű. Stephen King.
Van még egy.
Azt mondja. Teljesen fölkavart. Ali Abdullah.
Vásárolja meg ön is most pimaszul alacsony bevezető áron mindössze 1990 forintért plusz postaköltség.
A Szent Bibliát. Akkor most nézzük másképpen azt, hogy Isten, meg vallás, meg kereszténység, meg katolicitás, meg minden, mint ahogy eddig szoktuk. Tehát most akkor erre mennék rá egy picit. Ugye, ha az intimitás, közelítés és távolítás művészete, akkor az azt is jelenti, hogy az Istennel való meghitt kapcsolat is, az Istentől való elszakítottság és az Istennel való misztikus egyesülés váltakozásai, vagy nem tudom én, minek az elviselése. Hogy ha gyógyultam annyira, hogy már biztosan kötődő vagyok, akkor képes vagyok az Istentől való elszakítottságban is fönntartani a kötődésem. Akkor a legkevésbé, bár az ember úgy gondolom függ az Istentől, de ez a legrendkívülibb függés, ami csak lehetséges. Tudom, erről már beszéltem egy picit múltkor. Azért, mert hogy az Isten állandóan bennünket az általunk elviselhető nagyobb szabadság irányába segít. Istennek nem hinném, hogy különösebb öröme telik a vallási megszállottakban. Hát megsimogatja a buksiukat, sajnálgatja őket, szeretgette, mikor fognak ezek fölébredni? Tehát az rendben van, hogy reggeltől estig rá hivatkoznak, még álmodni is róla álmodnak, csak hogy őt meg magát nem látják. A vallási megszállottság az Istentől való függésnek az esete. Így szoktuk hívni, hogy Istentől függ valaki, vallási megszállott. Az, amikor valaki Istentől függ. Egy rendes, felnőtt, hívő ember meg optimálisan a realitás mértékében ismeri föl és éli meg a függését. Hát mert a természettől is függünk. Hát a nevetséges bél baktériumainktól is függünk. Szóval, hogy ezért a vallási megszállottság még akkor is, hogyha, nem tudom én, a középkor folyamán előszeretettel avattunk szenté vallási megszállottakat, nem tudom, van egy nagy különbség, hogy valaki csak, most ezt nem tudom, hogy értitek, mindegy, valahogy így is értitek, hogy valaki csak szent, vagy érett személyiség. Célunk az lenne, érett személyiségű szentnek lenni. Nem tudom, kinek mi, de hát ne adjuk alább. Lehet csak érett személyiségnek lenni, előbb-utóbb etikai követelményekhez jutunk. Nem lehet kikerülni. Ha meg valaki igazán mélyen szent akar lenni, a személyiség torzulásai előbb-utóbb ezt meg szokták akadályozni. Mit szokott lenni? A vallási megszállottság tehát egyáltalán nem a szentség jele, hanem annak a jele, hogy az illető egy kóros függésben van az általa elképzelt Istentől, nem az Istentől, egy általa elképzelt Istentől. Ezért tudjátok, van az a parancsolat, hogy Isten nevét hiába nevet. Vagy ezt mondtam múltkor? Ugye itt, hogy Isten nevét hiába neved, és akkor mindenki arra, ja, akkor nem szabad káromkodni. Sokkal több bűnt követtünk el, de sokkal több bűnt az Isten nevére hivatkozva, mint káromkodva. Hát ha valaki az Istent ilyen csúnya szó összetételben, nem tudom én, Isten egy jót mosolyog rajta, mert tudja, hogy nem róla van szó, hanem az illető vakságában azt se tudja, mit beszél. Tehát egy kép elválasztja őt Istentől, és akkor képet fikázza, ahogy szokták mondani. Hogy legfőjebb azt gondolom, hogy mondjuk a vallási, nekem az, hogy te káromkodsz, hát kivételesen szép pillanatok szoktak lenni, mikor valakivel beszélgetek, aki nem hívő ember, és annyira bevonódik a saját történetébe, és mondja, hogy egyszer csak egy pap füle felől nézve káromló mondat hagyja el az ajkát. Hát dehogy vagyok érte dühös. Sokszor észre se szokta venni, mert hogy neki az a rutinban benne van. Tehát akkor bízik annyira, hogy ezt tud, elengedte magát, és mondja, hogy benne él. Hát most ezen kéne nekem fölháborodni. Ezek a kijelentések legfőjebb az én esztétikai érzékenységemet bántsák. Egyébként, hát jó Isten megbízott engem, hogy lángpallossal vágjam le a nyelvét, vagy mit? Hát dehogy bízott meg. Szóval, nincs lángpallos. Tehát ezek a kijelentések nyuszi füle ahhoz képest, amit az emberiség elkövetett az Isten nevére hivatkozva.
Na hát ott vannak a bűnök. Úgyhogy Isten nevét szádra hiába nevedd, hogy ne igazold a magad vakságát, a magad megszállottságát az Isten nevével. Ez ezerszer inkább, mint hogy jaj, és akkor halálos bűnt követtem el, azt mondtam, hogy és utána meg megy, és a családtagját mind leszúrja a Bibliából, vagy idézeteivel. Nem, begyalázza az önértékelésüket, meg mi, azt meg eszágába sincs meggyónni. Kiszaladt a számon, hogy ja Istenem, nem voltam elég megfontolt, hanem csak úgy, hogy jaj, és na ezt most már nem tudom, hogy mondjam, szenvedélyesebben kifejteni nektek. Jézusra nagyon nagy szükség volt azért, mert úgy látom, hogy most azt lehet mondani, hogy ide jössz egy katolikus egyetemre, és nem mondod a mi atyánkot a végén? Szóval, hogy tudunk annyira vakok lenni, hogy ezt így simán, nem? Most képzeljük el ugyanezt a helyzetet. Szóval, tehát, hogy azért, hogy Jézussal kevésbé lehet visszaélni. Ezt akarom csak mondani. Nem tudom, hogy az embernek a gyomra is egy kicsit úgy megrándul. Már most nem attól, amit mondtam, hanem hogy te tényleg Jézus? Ez... Szóval Jézusnak ez a finom érzéke, hogy egyetlen olyan embert se hív apostolnak, akit előtte meggyógyított volna. Nem, az ne legyen apostol. Ilyen gyógyulás élményemben megszállott, meg lenyűgözött, meg nem tudom, az ne. Milyen gyönyörű szép az a szentírási résztük azt, hogy Jézus kiválasztotta a 12-t, és akiket kiválasztott, meghívta őket, és azok csatlakoztak hozzá. Jaj, de gyönyörű! Tehát nincs ilyen megszállottság póráz. Ugye ne, tehát nincs ilyen függél tőlem, meg Péter, mi van a kakassa? Tehát nincs hivatkozás kakasokra, szóval... Nem. Tehát apostol az legyen olyan, hogy én hívtam, aztán ő majd eldönti, hogy jön-e vagy nem. Hát a meghívás történetek zseniálisan semmit mondok. Lenyűgözően érdektelenek. Péter és András, Jakab és János hálóikat mosogatják a genezáreti tópartján, a galileai tópartján, a Kineret tava partján, ugyanazt jelenti, negyedik, a Tibériás tópartján. Szóval, az ugyanaz a tó. Mosogatják, és jön Jézus. Messiási öntudattal. És mit csinál? Péter, gyere. Péter, mester! Egész eddig életem egy nulla, de most, hogy ezt mondtad. Tehát ezek a meghívás történetek olyan mértékben semmit mondók, és mindegy, Máté ül a vámasztalnál. Máté, gyere, kövess engem. Ennyi. És akkor utána ő meg eldöntöm, és csatlakozom, vagy nem csatlakozom. A vallások, most hogyha a történetiségükben nézzünk rájuk egy pillanatra, akkor azt gondolnánk, hogy természetesen mi másra is jönnek létre, természetesen egy belső és külső szükségszerűségből adódóan, mintsem, hogy segítsék az ember útját Istenhez. Nem ilyen egyszerű. Hogy az ember közelebb kerüljön Istenhez, illetve, hogy Isten közel tudjon jönni az emberhez. Vallás erre való. Gondoljuk mi naívan. Ugyanis a vallás legalább annyira betölti a másik funkciót, hogy az embert kellő távolságra viszi Istentől, hogy ne legyen megszállott, hogy a tudattalamból betörő archetipikus képzetek ne szállják meg, és ne őrüljön meg tőle. Mikor még nyugodtan lehetett bemenni az opniba, nem zokni, hanem országos pszichiátriai és neurológiai intézet, mert úgy volt, hogy még van. Ugye, és akkor ott egy osztály, valláspatológiai osztály, szóval a vallásos formák és gyakorlatok arra is, legalább annyira arra is valók, hogy az embert ne szállja meg a megszállottság. Legalább annyira. Ezért a vallás abban is segít, hogy megfelelő távolságot is tudjunk tartani. Annyira sok ilyen élményem van. Egyszer emlékszem, egyébként nagyon ismeritek biztos ezt a kifejező karizmatikus pap. Szóval, és emlékszem, hogy egyszer ott állunk a sekrestében, minisztráltam, és halljuk, hogy már be volt kapcsolva a mikrofon, hogy egy fiatal ember egy ilyen belső indítatásból kiindulva, a mise előtt két perccel kiment a mikrofonhoz, és elkezdett dolgokat mondani.
És akkor ez az egyébként nagyon ilyen karizmatikus pap nyilván fogta, és nagyon kedvesen azt mondta, hogy ennek itt nincs helye. Ezért az egyháznak nagyon nagy szerepe van abban, hogy segítsen bennünket nem megháborodni, a szónak nem csak most ilyen patológiás értelmében. Amióta, most lesz egy ilyen cinikus megjegyzésem, amióta, hogy mondjam, a kultúra része, hogy köpködünk az egyházra,
és akkor jó fejek vagyunk, meg...
Ez, amióta ez nem tudja, a kultúra része, nem, és akkor ez belépője egy bizonyos körökbe, hogy jó fejek vagyunk, azóta mi történik ezekkel az emberekkel? Senki sem védi meg őket a saját téveszméiktől. A spiritualitásra, a vallásra, a lelkiségre vonatkozó keszekusza katasztrofális téveszméiket senki sem igazgatja, korrigálja, pátyolgatja, dédelgeti, gondozgatja, nevelgeti és öntözgeti. Hát olyanok is. Hát az a fajta hiszékenység, babonaság, ez most virul már azért, mert ugye... És akkor ki az, aki megvéd engem magamtól? Akkor meg olyan nincs. És akkor beleesek a saját spirituális téveszméimnek a labirintusába. Nem így látjátok? Aztán az is roppant elgondolkodtató, milyen sokan szokták ezt tőlem kérdezni. Most atya, az miért van, hogy amikor, nem tudom én, meggyógyítja, föltámasztja, kiűzi, hogy akkor utána azt mondja, hogy menj el! Menj az övéikhez, adjatok neki enni, most menj el a papokhoz, követni akarja, de azt mondja, ne kövess engem, menjél haza, vidd az ágyadat, hogy Jézus, ez hihetetlen, Jákob kútjánál az asszony egymás után keresztül kasul ezek vannak, ott vannak ezek a varázslatos pillanatok, amit egy nem tudom milyen szektában, az a szekta guru milyen zseniális érzékkel használnak ki. Hát Jézus meg pont az ellenkezőjéképpen működik. Tehát mikor ott vannak ezek a nagy pillanatok, hogy a személyiség totális átrendeződés ott van, és ez az a pillanat, amikor gőze sincs, hogy ki. Tehát, hogy most mi történt velem, ki ez a valaki, meg ki vagyok én, meg hát ezek azok a pillanatok, amikor erről halvány gőze sincs. És Jézus sosem lép be ilyenkor, hogy akkor... Én vagyok a személyiséget középpontja, jól vigyázz ezután, reggel este imádkozzál. Hogy hallatlanul nem tesz ilyet, hanem menj, most akkor járjál. Menj haza, mutasd meg magad a papoknak, ami azt jelenti, hogy térj vissza a társadalomba. Térj vissza, vedd föl az eddigi kapcsolataidat, éld át, hogy nem vagy ott ki, nem vagy kitaszított, és majd, ha úgy döntesz te, hogy ezután jössz, akkor jössz. Kifejezetten van, aki szeretné őt követni, és azt mondja, hogy mars haza, ne szólj erről senkinek. Nekem most ne kezded, az életed ne abból álljon, meggyógyítod, és azt 30 évig ezt lehet tőle hallani. Jó, ezt értjük, hogy meggyógyított, és azóta mit csináltál? Tehát ez hurrá, más egészséges emberek is léteznek a Földön. Ez egy valóban remek hír. És úgy most ezentúl, szóval szeretnék a következő alkalommal a meghitt Isten kapcsolatról beszélni a függés helyett, és aztán, hogy a meghitt Isten kapcsolat, hát a következő alkalommal akarok erről beszélni, tehát ezt most nem mondhatom. Köszönöm a figyelmeteket!